Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Bába Iván külpolitikai szakértő, a Budapest Analízis szerkesztője. Ugye ott hagytuk abba a rövid hírek előtt, hogy valószínűsíthető, hogy az új lengyel kormányfő és a korábbi lengyel államfő, hivatalban lévő államfő között nem lesz túl jó a viszony. Ugye azt is említette, hogy ahhoz, hogy az elnöki vétót semlegesíteni tudja a koalíció, majd annak a koalíció másik tagjáról is beszélünk mindjárt egy pár percben. Ugye az azt kell, hogy 60%-ot elérjen, hogy 3/5-ös többség van szükség. Milyen ügyekben várható éles összeütközés a kormányfő és az államfő között?
Hát kezdjem a személyi ügyekkel. A lengyel alkotmány szerint a köztársasági elnöknek a magyar elnöknél nagyobb beleszólása van bizonyos miniszteri posztok betöltésébe, amelyek a nemzetbiztonsága szempontjából fontosak. Ilyennek tekintendő a külügyminiszteri poszt, a honvédelmi miniszteri poszt, a nemzetbiztonsági ügyeket felelős miniszter posztja. És már most elkezdődött ez a párbeszéd. Nem az elnök, hanem a fivére tett már bizonyos kijelentéseket arról, hogy az Radoszláv Sikorszky, aki az ő kormányában honvédelmi miniszter volt, majd lemondott, majd hűtlenül átment az ellenzékhez, és ott onnan bírálta Kaczyńskit és kormányát, és mandátumot szerzett, az a Radoszláv Sikorszky nem lenne jó külügyminiszternek. Ezt Jaroszláv Kaczyński már elmondta, kvázi az elnök üzeneteként. Viszont azt is megmondta, hogy kit venne ő már Jaroszláv Kaczyński szívesen, ez pedig Száriusz Wolski, aki ugye Európa Parlamenti képviselő és Lengyelország főtárgyalója volt a csatlakozási tárgyalások során. Na most az ellenzék vezérének az ilyen nyilatkozatai nyilvánvalóan tekinthetőek a köztársasági elnök üzenetének is. Tehát ez a politikai játszma, ha úgy tetszik, már elkezdődött, és nyilvánvalóan folytatódni fog a továbbiakban.
Ez azt jelenti, hogyha a kormányfő, ugye azt ígéri, hogy szerdára lesz egy névsor, hogyha az államfő ebben a névsorban talál olyat, aki számára valamiért nem szimpatikus, akkor ezt vétózhatja?
Meg kell indokolnia, hogy miért. Tehát csak ez a vétó nem lehet önkényes, és indoklást igényelhet, de az indoklás az elég széles teret ad. Tehát ha ő azt mondja, hogy nemzetbiztonsági kockázattal jár, vagy nemzetbiztonsági szempontból valamelyik személynek a kinevezése nem kívánatos, és ő nem szívesen támogatná, akkor neki ezt meg kell indokolnia, de ez nem jelent okvetlenül olyan nemzetbiztonságzatot, ami azt jelenti, hogy egy másik titkos szolgálattal netán kapcsolata lenne, vagy egy, hanem jelentheti azt is például, hogy alkalmatlannak tekinti, de az alkalmatlanságát is meg kell indokolnia.
Ezt felül lehet vizsgálatni?
Ezt már nem nagyon lehet. Ezt nem nagyon lehet felülvizsgálatni, a köztársasági elnök bizonyos minisztereket nem hajlandó elfogadni, vagy M3 tárca esetében akkor azt el kell fogadni. Tehát magyarán csak konszenzussal nevezhető ki ez a három miniszter. Milyen ügyekben várható még ütközet? Ezt nem lehet előre látni, de Lengyelországban azért vannak megoldandó problémák, és vannak olyan kérdések, amelyekben hát mondhatom azt, hogy a Kaczyński szemlélete, Jaroszláv Kaczyński szemlélete, illetve a Kaczyński szemlélete és a Tusk szemlélete különböző a polgári platformé. Például a közigazgatás vonatkozásában a vajdaságok jogállásáról. Ugye Lengyelországban egy olyan rendszer van, ahol vannak választott testületei a vajdaságoknak, de minden vajdaságban van kinevezett vezetője is a vajdaságnak. Tehát egy ilyen kettős rendszer van, a kinevezette, az a kormánytól nevezett. Tusk azt emlegeti, hogy ezt az utóbbit megszüntetné, tehát úgy tetszik, vagy a magyar-megye rendszerhez hasonló rendszert hozna létre, ahol csak választott tisztségviselők. És ez a, hát a köztársaság megbízónál nagyobb jogosítványa rendelkező kormányzószerűség, ez megszűnne.
Ez érdekes, amit mond, hogy ez miért okozhat feszültséget, hiszen ez gyakorlatilag a kormányzat lemond, hogyha ezt ő nevezi ki, lemond ezekről az emberekről, azt mondja, hogy helyben döntse.
Hát ez egy liberálisabb szemlélet a Tuské, és a Kaczyńskyék pedig, ha úgy tetszik, egy etatistább szemlélet, mindenben ezt képviselték, ők az erős állam hívei voltak. Lengyelország, a lengyel állam biztonsága érdekében erős államigazgatást képzelnek el, és olyan államigazgatást, amelyben a központi államigazgatási szerveknek hatásuk vagy hatáskörük van arra, hogy a területi államigazgatási szerveikben is szerepük legyen.
Ez világos, de ellenzéki pozícióban ezt elég nehéz lesz támadni, vagy nem lesz olyan nehéz?
Nem lesz olyan nehéz támadni, mert ezen elv alapján ők úgy gondolják, hogy ezzel gyengül Lengyelország állami intézményrendszere, intézményi kohéziója, és ezt ők nem helyeslik, vagy nem támogatják. A legfőbb problémája az egész elmúlt időszaknak, az elmúlt két évnek az volt, hogy a Kaczyńskiék filozófiájának a lényege, a negyedik köztársaság, az egy erős lengyel államot jelent. Egy olyan erős lengyel államot, amelyben az állami közgatás, annak gazdasági, kulturális és nemzetvédelmi, nemzetbiztonsági szervei hatékonyan és jól működnek. És lehet korrupciómentesen. Tehát az egyik programiknak az egyik főpontja az volt, hogy meg kell szüntetni az államigazgatáson belül a korrupciót, a közigazgatáson belül a korrupciót, egy hatékony, jól működő és kiszámítható lengyel államot kell létrehozni. Ezt nem tudták megcsinálni, mert részben kevés volt az idő, de volt egy igen jelentős lépésük, és nem csak én mértékben ez okozta bukásokat is, csak erről ugye keveset beszél a közvélemény és a sajtó. Ez pedig a katonai biztonsági szolgálatnak a felszámolása volt. A katonai biztonsági szolgálatot Lengyelországban 92-ben hozták létre, és ebbe a szolgálatba lényegében átmentette magát, vagy átmentették magukat a régi kommunista-szocialista katonai titkos szolgálatok teljes struktúrái. A hírszerzés is, és az elhárítás is. És ez a szervezet, ez igen jelentős mértékben beépült a lengyel gazdaságba, beépült a sajtóba, befolyása alá, vagy befolyásolni tudta a közigazgatást, a politikai életet. És Kaczyńskiék már a programjukban, már a kampány során 2005 előtt egyik legfontosabb céljuknak tekintették ennek a szervnek a felszámolását. És ezt meg is tették. Erről a jelentés az idén februárban nyilvánosságra került, ez az úgynevezett Macsarevics jelentés, amelyben 375 oldalon leírják, hogy ez a szervezet mit művelt, majd leírják a felelősöket, egyrészt azokat, akiket büntetőjogi felelősségre lehet vonni, tehát a szervezet vezetőit, másrészt azokat, akik politikai és morális felelősséggel tartoznak. Most az utóbbiak névsora Lech Valenszával kezdődik, ott van közöttük János Oniskiewicz, aki a Buzek kormány honvédelmi minisztere volt, ott van köztük Bronislav Komorowski, aki a polgári platformnak jelenleg a vezető politikusa és a SZEIM-nek jelenleg az elnöke, és aki szintén volt honvédelmi miniszter, és a jelentés ezeket mind-mind elmarasztalja. A szocialista politikusok részben azért, mert együttműködtek ezzel a társaság, a jobboldali kormányok politikusait pedig a mulasztásért. És ez a jelentés, ez igen erős és kemény hangot üt meg ezekkel a mulasztásos, mulasztásért felelős politikusokkal szemben is, és hát ez igen jelentősen hatott a lengyel politika közéletre, ugyanis ezeket a politikusokat lényegében egy táborba nyomta össze, Valenszát és Komorowskit és másokat, a Kaczyńskiékkal szemben, és ez a jelentős igen nagy mértékben befolyásolta azt a politikai helyzetet, amelyben vagy a Kaczyńskiék mellett, vagy a Kaczyńskiék ellen kellett lényegében szavazni ezen a mostani
választáson. Magyarul eldobták ezt a bumerángot, és végül is a részben legalábbis ez is hozzájárult ahhoz, hogy elbukjanak.
Igen, mert itt került egy táborba például Alekszandr Kvasnyevszki, aki ugyannek a baloldal és demokraták pártnak a vezetője, és Jan Oniskiewicz, aki a Buzek kormánynak a honvédelmi minisztere volt. Tehát ők ezt elindították, elkezdték ezt a folyamatot, és nyilvánvaló, hogy azok a politikusok, akik vagy közvetlenül érintve voltak, vagy mulasztás okán voltak érintve, ezek ugye összezártak, mert érezték, hogy ennek még kezményei lehetnek, ha ezt tovább viszik, ezt a fajta vizsgálódást, mert ugye ez érintette a beszerzéseket, a gazdasági életet, az olajai és gázügyekkel való kereskedést, hiszen az Orlenig vezettek a szálak, és az orosz titkosszolgálatokkal való kapcsolatokat, tehát nagyon-nagyon érzékeny területeket, és hát bizony ez elvezetett oda, hogy összezárt ez a társaság ilyen sajátos módon.
Hát akkor a túlerős állam akkor végül is ez gyengeséget hozott, ilyen értelemben nem, mert és ugye sokan azzal vádolták őket, hogy ez a fajta tisztogatás, ami számtalan más ügyben, korábban is beszéltünk már erről, megnyilvánult, hogy ez nem feltétlen szerencsés, legalábbis ebben a formájában, és hogy a túlközpontosított, ugye ezért emlegették van szépen az ikreket is, úgy, nem csak ők, persze nyilván a világ sajtó is, ez egy érdekes szituáció volt, ami miatt aztán kaptak hideget, meleget.
Hát igen, mondhatom azt, hogy ugye túl sok érdeket sértettek, és az érdeksérelmet szenvedők, azok összezártak. És ebben jelentős mértékben benne volt például a lengyel sajtónak egy része, amely aztán hát ugye nagyon erős támadás, hogy mondhatnám azt, hogy ösztűz alá fogta a Kaczyński kormányt, és hát ez azért nagy mértékben befolyásolta a választások végső kimenetelét, még akkor is, hogyha azt azért el kell mondanunk, hogy a lengyel sajtóviszonyok valamiért kiegyenlítettebbek, mint a magyarországiak, de hát ezzel együtt azért a jobb oldal baloldal arányában, a baloldali a liberális sajtó az azért erősebb számban és sok mindenben, mint a másik, mind a jobb vagy a jobb közép. És ez a jelentés, és az annak a következményei igen jelentős mértékben hozzájárultak a Kaczyński kormány bukásához.
Nem folytatjuk majd, vendégünk továbbra is Bába Iván, politikai szakértő, a Budapest Analízis szerkesztője.